Kol Israel az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5771, Ádár Bétho harmadika, a polgári naptár szerint 2011, március 8-a, kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál a szerkesztő Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. A Hamas terrorkormány kijelentette, hogy a palesztin arab nép legfőbb célja Izrael megsemmisítése. Izrael a fenyegetőzések ellenére sem feledkezik meg a humanitárius segítség nyújtástól. Izraeli előadót támadt meg Belfastban pro-palesztin csőcselék. Az átmeneti új egyiptomi vezetés nyíltan Izrael ellenes. Híreink után Keller Tibor országjáró sorozatából haladnak egy részt. És most a részletes híreink. A gázai sávban a hétvégén a Hamas terrorkormány által szervezett tüntetésen Khalil el-Hayya, hamaszos magasrangú terrorista kijelentette, hogy a palesztin arab nép legfőbb célja Izrael megsemmisítése. E cél eléréséhez hajlandóak tízezreket feláldozni saját maguk közül a palesztin arabok. El-Hayya a palesztin arab vezetés egyesülésének feltételeként kikötötte, hogy egy olyan egységkormánynak kell létrejönni, melynek alap célja a zsidó állam megsemmisítése és iszlám törvényeken alapuló muzulmán ország megalapítása Izrael helyén. Izrael a fenyegetőzések ellenére sem feledkezik meg a humanitárius segítségnyújtásról. Két éves gázai arab kislány életét mentették meg izraeli orvosok a Haifai Rambam kórházban. A kislány félig bénultan érkezett a kórházba a koponyájában levő daganat miatt. Az izraeli neurológus sebésznek sikerült eltávolítani a daganatot. A Haifai Rambam kórházban minden évben közel 700 súlyos állapotú és speciális kezelést igénylő gázai, illetve a palesztin hatósági kisgyereket látnak el. A 2007-es gázai Hamas-púcs és a Hamas-terrorszervezet véres szájú uszító retorikája ellenére az izraeli kórházak évente több tízezer gázai betegnek nyújtanak segítséget, ellátást. Izraeli előadót támadott meg a Belfastban pro-palesztin csőcselék Solon Solomont, az izraeli külügyminisztérium volt jogtanácsosát, az Észak-Írországi Queen Egyetemre meghívták előadni. Azonban pro-palesztin csőcselék nem adott lehetőséget az előadás levezetésére, és fizikailag fenyegették az izraeli előadót és a hallgatókat. Az egyetemi biztonsági embereknek 10 perccel az előadás kezdete után ki kellett menteni Solomont a randalírozó pro-palesztin csőcselék elől. Azonban a randalírozók megtámadták az izraeli előadó autóját is. Az előadást meghallgatni kívánóknak el kellett bújni az őrjöngő pro-palesztinok kis csoportja elől, és addig várni, míg azok végre kifáradtak és eltávoztak az épületből. A fizikai támadással járó randalírozást egy bizonyos Gary Spedding nevű személy szervezte meg, aki számos pro-palesztin szervezet vezetője egy személyben, és ideje egy részét Betlehemben tölti. Spedding úr természetesen elítélte az izraeli előadó elleni fizikai támadást. Érdekes módon ezek a humanista szervezetek által szervezett izraeli, illetve izraeliek elleni tüntetések szinte minden alkalommal és igen gyorsan atrocitásokba torkolnak. Eddig tartottak ma híreink, és most Keller Tibor országjáró sorozatából hallgathatnak meg egy részt.
Élet szóban és képben. Ebben az írásban Eilatról és történelméről lesz szó. Izrael legdélibb városa a Vörös-tenger és a város nevét viselő öböl kikötője. Különös színfolt Izrael térképén. Neve többször van említve a Tanáhban, de elsősorban mint hely, amit Izrael fiai érintettek az Egyiptomból való kivonulás alkalmával. Fontos kikötőváros Judea és Izrael államisága idején. Amikor Izrael fiai a Szinái-sivatagon átvonultak, a Moabiták pusztájára érve, ezeken a helyeken Lót fiai éltek. Nagy a valószínűsége annak, hogy az ókori Eilat a mai Akaba helyén feküdt, és tőlük délre a jelenlegi szaudi-arábiai tengerparton élő midjániak alapították. Ebben az időben már ismert volt a Timnában kitermelt réz, amelyet egyiptomi hajók szállítottak a faraók országába az Eilati kikötőn át. Időszámításunk előtt a 10. században Salamon király flottát építetett, melyben saját hajósai és a föniciaiak szolgáltak, akiket Hírám, Tirosz királya bocsátott rendelkezésére, és akik egyben aranyat szállítottak Ofirból, feltehetően ebben az időben szállt partra Sába királynője is, mielőtt Jeruzsálembe utazott, hogy szót váltson Salamon királlyal. Az időszámításunk előtt 8. században az izraeliek elvesztették a kikötőt, amely időszámításunk előtt 3. században az egyiptomi Ptolemaiosok, majd a Nabateósok, és végül a rómaiak kezébe került. A rómaiak Aliának nevezték a települést, és innen származott az építőmester, aki a 6. században a Szinái Szent Katalin kolostort építette. 1116-ban várat építettek a mai Eilathoz közel fekvő szigeten, amit Szaladin 1170-ben elfoglalt. Rövid időre Renaud de Châtillon keresztes vezér újra visszafoglalta, míg utána hosszú időre az iszlám birtokába került, előbb a mamelukok, majd pedig a török hódítók tulajdonába. Az első világháborúk követően Eilat a brit mandátum felség területéhez került, majd 1949-ben Izrael foglalta el, ahol a híres tintával készült izraeli zászlót tűzte ki a Palmához tartozó katonai egység, amely Ben Gurion utasítására, felismerve a hely stratégiai fontosságát, megszállta az Rashrash nevét viselő brit rendőri épületet, ezután biztosítva Izrael déli kiáratát a távol-kelet irányába. Ugyanabban az évben Izrael létrehozta Eilat kibucot, amely a kikötővárostól északra 3 kilométer távolságra fekszik. A ma gyors ütemben fejlődő város mindössze 11 kilométer hosszú tengerparti sávon terül el, amelyet nyugaton az Egyiptomhoz tartozó Szinái félsziget, keleten pedig Edom hegyei öveznek. Tekintve a rövid, már említett 11 kilométeres tengerparti szakaszt, a város fejlődésének egyedüli lehetősége a szárazföld felé van, így a modern város egyre jobban felkúszik a környező hegyoldalakra. Több izraeli viszonylatban luxusszállodának tekinthető rendkívüli impozáns vendégfogadó épült az úgynevezett zárt jacht kikötő körül, valamint a Tába felé vezető úton az egyiptomi határ irányába. A turizmus élénkítése céljából a várost 1955-ben szabad kereskedelmi övezeté nyilvánították. Az értéktöblet adó Mas Erech Musaf ivritül és a vámok eltörlése következtében a legtöbb áru, a szolgáltatások, valamint a szállodai ára körülbelül 15%-kal olcsóbbak, mint Izrael többi területén. Sok izraeli életet már valamilyen formában külföldnek tekinti, és az utóbbi években kényelmet kereső izraeli turista életet már valamilyen formában külföldnek tekinti. és az utóbbi években kényelmet kereső izraeli turista lényegesen fellendítette a légiforgalmat is. Felvetődik a kérdés, hogyha Izrael állam magasabb szintre akarja emelni a rendkívüli, szép fekvésű város vonzerejét, az illetékeseknek nem kell gondolkozniuk azon, hogy elérkezett az idő a szárazföldi közlekedés feljavítására, akár az Aravai 90-es műút kiszélesítésével, akár a másik déli útvonal modernizálásával, amely a 40-es számot viseli. Nagyon szép tájakat érint, csupán Mitzpe Ramon és a Machtes lélegzetállító szerpentinjeit, mielőtt beletorkolik a 90-es útba, hogy végül is együtt fusson be a déli kikötővárosba. És ha még merészebb álomra ragadtatja magát az egyszerű polgár, úgy arról álmodik, hogy valamikor, talán nem is távol jövőben, megépül az Eilatba vezető vasútvonal is, amely alig 2-3 órás TGV-szerű szerelvényekkel repíti a turistát akár Tel Avivból, akár Náhriából, vagy Hajfáról Eilatba, hiszen Beer-Sheváig már áll a vasútvonal. Ezen álmok megvalósulása bizonyára nagyon fellendítené a negevi letelepedést, és valóra válna Ben Gurion elképzelése, mely szerint városok és falvak láncolata övezné akár a vasút éltető erejét, amely életot vasúti csomóponttá változtatná. Kelet felé Ázsiába, míg nyugat felé Afrikába száguldanának a szerelvények. Ez az idő előbb-utóbb bekövetkezik. Tőlünk is függ, hogy mikor. Mit ajánl ma élet a turistának? Soroljuk fel az alapvető tényeket. Fekvése a mai város körülbelül 20 méter magasságban van a tengerszint fölött. Száraz, forró az éghajlata, évente csupán átlagban 8 esős nap van. A hőmérséklet télen nem süllyed 10 fok alá, nyáron viszont 40 fok fölé is emelkedik. A nyaralni vágyók eszerint vonzza a város kül- és belföldről egyaránt. Tervbe van véve egy új nemzetközi repülőtér építése, a szállodák különleges státusza. Külön kiemelkedő az Eilattól 5 kilométerre délre található korál strand. A kikötőtől délre található víz alatti obszervatórium, melynek épületéhez 100 méter hosszú móló vezet, és ennek 20 ablakán figyelhetjük a tenger életét 6 méterrel a vízszint alatt. Ide tartozik egy rendkívüli szakértelemmel berendezett akvárium is, amelyben a Vörös-tengerben élő halak különböző fajtájának százai tekinthetők meg. A Vörös-tenger víz alatti csodás világával úgy is megismerkedhetnénk, ha egy üvegfenekű csónakba szállunk, és ezzel teszünk egy körútot. Érdekes pontja Eilatnak az úgynevezett Texas Ranch, a texasi tanya, amely egy filmezés színhelyének maradványa. Eilattól délre egy farmon struccok élnek, és időnként lovagló bemutatót tartanak. Szervezett túrát indítanak az Eilat környéki rónákra, az Afrikából Európába tartó vándormadarak figyelésére. Végül egy magyar vonatkozású pontot is találunk ebben a kellemes városban. A Cézár szálloda közelében egy baba múzeumot, amelyet egy erdélyi festőművésznő kezdeményezett.
Az időjárásról a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 6-7, Tel Avivban és Hajfán 11-15, Beer-Sheván 11-15, Eilaton 14-21 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim!